Szemlélek társalgó. Értékekről bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hit és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Farbaki Tamás és Asztalos Katalin.
Kínában csináltak egy tájrehabilitációt permakultúrás elvek alapján, ahol egy Belgium méretű területet vettek vissza a sivataktól. Igazából én ezért is szeretek most már nem fenntartatóságról beszélni, hanem inkább regenerációról, tehát ez egy sokkal proaktívabb kifejezés, ami arról szól, hogy akár a permakultúrával, akár más módszertanokkal próbáljuk meg gyógyítani a természetet, és segíteni abban, hogy gyógyítson magát, mert ezt a képességét egyre inkább elvettük tőle az elmúlt évtizedekben.
Vendégünk Rivai Mátyás, környezetkutató és humán ökológus, a Magyar Permakultúra Egyesület aktív tagja, lelkes népszerűsítője. A permakultúra olyan etikus gazdálkodási rendszereket hoz létre, amelyek a természet komplex ökoszisztémáját veszik alapul. Ezek a komplex rendszerek így sokkal ellenállóbbak, mint a hagyományos földművelés. A permakultúra így egy valódi válasza lehet a jelenlegi ökológiai krízisre. A mostani adásunkban azt tűztük ki célul, hogy megismerik a permakultúra alapvető elveit, és összevetjük Ferenc pápa Laudato Si teremtésvédelemről szóló enciklikájával. Köszöntünk Matyias stúdióban!
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Én Asztalos Katalin vagyok, műsorvezető társam, Farbaki Tamás.
Sziasztok!
Próbáljuk szépen itt megfogalmazni, hogy mit is jelent a permakultúra, de mégiscsak te vagy a szakértő, Matyi, ha egy kicsit bemutatnád, hogy miről is lesz, hogyan kerültél kapcsolatba, honnan ered meg a permakultúra.
Köszönöm a bevezetőt, egyébként nagyjából elég jól elmondtátok, hogy micsoda az. Én úgy szoktam mondani, hogy egy etikai alapokon nyugvó, ökológiai szemléletű rendszertervezés, egy olyan közkeletű elképzelés, hogy a permakultúra egyfajta ilyen kertészeti technikáknak a gyűjteménye. Elég sokat dolgozunk mind a Permakultúra Egyesületben, mind pedig egyéb szervezeteimben, a saját vállalkozásomban is azért, hogy ezt kicsit árnyaljuk ezt a képet, illetve hát igazából ezt a tévképzetet megcáfoljuk, hogy a permakultúra jóval több, mint kertészeti technikáknak a gyűjteménye, az egy szemléletmód, és nagyon fontos ennek az etikai alapja. Hogy a történetéről beszéljek egy pár szót, Ausztráliából indult ez a hát mondhatni már, hogy egy ilyen disziplina. Bill Mollison nevét érdemes megjegyezni, aki ennek a kitalálója, illetve az ő közvetlen tanítványa David Holmgren. Ők ketten találták ki a fogalmat, illetve a fogalom köré épült rendszert. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindketten ilyen ausztrál tudós emberek voltak, főleg a Bill Mollison egy egyetemi ember volt, nagyon szeretett kirándulni, és a tazmániai vadonban sokat kirándult, és elkezdte észrevenni azokat a mintázatokat a természetben, amik sok szempontból ellentmondtak a mezőgazdaság akkori működésével, és a 70-es években volt, és akkor elkezdte megfogalmazni, illetve összegyűjteni, hogy mi az, ami a természetben valahogy jól működik, és hogyan lehetne ezt esetleg az emberi rendszerekre is lefordítani. Ő elsősorban a mezőgazdaságból indult ki, mert akkoriban volt ugye a zöld forradalomnak nevezett intenzifikáció a mezőgazdaságban, és erre gondolta, hogy ad egy választ, mert látta, hogy milyen problémákat okoz ez a fajta intenzív mezőgazdaság, úgyhogy ő ezzel kezdett el dolgozni, és amikor Holmgren bekapcsolódott a permakultúra alakításába, vagy átgondolásában, ő hozott be egyébként más rendszereket is a történetbe, tehát ő kitágította a permakultúrát, és elkezdte nem csak a mezőgazdaságra és az élelmiszertermelésre, hanem más emberi rendszerekre is lefordítani ezeket az etikai alapelveket. Tehát még egyszer, ez egy etikai alapelveken nyugvó ökológiai szemléletű rendszertervezési módszertan a permakultúra, és még annyit most az elején, amíg még az hallgatók figyelme talán még aktív, elmondanák, hogy ez a három alapvető etikai elven nyugszik. Ez az föld védelme, emberek védelme és a méltányos megosztás. És ezekre épülnek aztán a tervezési etikai alapelvek is.
Szóval beszélsz etikai alapelvekről, és azon gondolkoztam, hogy ha maga a módszertan nem kapcsolódik mondjuk valláshoz, akkor mi az, vagy milyen filozófiához kapcsolódik? Szóval mihez képest lesz valami etikus?
Vagy mik az axiómák, amikből ez kiindulva vannak ilyenek?
Hát ez jó kérdés, látjátok, ezen sose gondolkoztam, mert hogy ami axióma az ez a három etikai alapelv, hogy földvédelme, emberek védelme, és méltányos megosztás. Igazából itt szerintem a célorientált volt az etikai alapelvek meghatározása, tehát hogy alapvetően egy antropocentrikus a permakultúra, tehát hogy az embert állítja a központba, inkább azt mondhatnám, hogy egy eléggé humánus tudományág, tehát hogy azt mondja, hogy azért kell így viselkednünk, hogy az emberiség fönnmaradhasson. Tehát azért kell a természettel együttműködni, meg a természetet tisztelni, mert egyszerűen az jobb az embernek, illetve azáltal az ember hosszú távú fenntartható rendszereket hozhat létre, hiszen a természet maga egy nagyon régóta fennálló rendszer, és itt behozzám a mintázatokat, mert az egyik nagyon fontos tervezési alapelv, hogy megnézzük a mintázatokat a természetben, amik ugye azért jöttek létre, vagy azért láthatjuk most őket, mert hogy az evolúció során évmilliók alatt kialakultak, hogy és egy versenyben fennmaradtak. Tehát, hogy például, hogy a fák így néznek ki, hogy az energiájukat egy ilyen hálózatos, ágas-bogas rendszerbe osztják szét, egyszerűen az evolúció kiszelektálta, hogy ezek maradjanak meg. És egyfajta ilyen természetetika az alapja talán a permakultúrának, de belehozza az embert, mint egyedül etikus lényt a Földön jelenleg, és őt állítja a középpontba, és egyfajta jó gazda szemlélettel áll a természethez, hogy lessük el, ami a természetben működik, és hangoljuk ehhez mindenféle rendszerünknek a működését. Pusztán önző okokból azért, mert hogy azt látjuk, hogy ez működik hosszú távon, és valóban fenntartható. Hiszen egy erdőt azt nem kell művelni, az minden évben lehullatja a levelét, éppen 2 év alatt lekomposztálja, és aztán újra felhasználja azokat a tápanyagokat, miközben körforgásos rendszerekben vesz részt mondjuk a szénkörforgásban vagy a vízkörforgásban. Nem tudom, hogy ez mennyire volt válasz a kérdésre, de tehát hogy az a lényeg, hogy vallási alapja ennek nincsen.
Nagyon tetszik, amiket mondasz, nekem eszembe jut, hogy arról beszélsz, hogy az ember legyen a jó gazdája a természetnek, illetve hogy észrevenni azokat a folyamatokat, amik ott teljesen jól zajlanak, és hogy érdekes, hogy a Ferenc pápa is a Laudato Si enciklikában arról beszélt, hogy volt egy ilyen hosszú évszázadokig a teremtés történetnek ez a mondattal, hogy az ember hajtsa uralma alá a földet, ez a fajta uralkodás, ezt egy ilyen nagyon erős félreértés sé vált, és akkor ebből fakadt a földnek egyfajta kizsigerelése, és hogy tök érdekes ez a párhuzam, úgy érzem, hogy erről beszél permakultúra is valójában.
Így van, én is ezt nagyon így látom, és itt ha a személyes szállat behozhatom, az mindenképpen nekem egy fontos motiváló erő volt a permakultúrában, hogy én is nagyon azt láttam, hogy ez mennyire összekapcsolódik egyébként azokkal a környezeti etikai, hát mondjam, irányultságokkal, amiket akár a Laudato Si, akár a korábbi egyházi tanítások, vagy pápai tanítások megfogalmaznak, hogy a természetre sokkal inkább úgy kell tekintenünk, mint a második teremtés történetben a művelje és őrizze kifejezés utal, hogy az Isten azért helyezett minket ide, egyedül etikusan cselekvő lényeket, hogy ezt gondozzuk, ezt a terület, ezt a tájat, vagy ezt az élőhelyet, ahol élünk, és ne pedig kizsákmányoljuk. Hiszen tulajdonképpen a saját létalapunkat veszélyeztetjük ezáltal, és ugye a Laudato Si sokat beszél arról is, hogy nagyon-nagyon nagy a hasonlóság a között, ahogyan egymással, illetve a szegényekkel bánunk, és ahogyan a természettel bánunk, vagy azt zsákmányoljuk ki. És igazából ez is nagyon-nagyon rezonál arra, amit a permakultúra is tanít, hogy ugyanolyan fontos a földvédelme, tehát a teremtett világ, vagy a természetnek a tiszteletben tartása és gondozása, mint az embereknek a védelme, tehát hogy egyik az nem írja fölül a másikat, és a másik nem írja fölül az egyiket. És ebben nagyon erősen érzem én is a párhuzamot, és hát ezért is vitte erre fel a szakmai utam is, ugye most tulajdonképpen a vállalkozást is építettem erre, hogy permakultúrás tervezéssel meg kutatással foglalkozunk, ugye a cégünk neve is az, hogy Pattern Wise, ami ugye angolul valami olyasmit jelent, hogy mintázatok mentén, és ez indított minket erre, hogy így nevezzük el, hogy a természet mintázatait szeretnénk mi is követni, nem csak úgy a munkánkban, hogy a szakmai részében, hanem az egymáshoz fűződő viszonyunkban is ezt valahogy szeretnénk megjeleníteni ilyen közösségi vállalkozásként.
Beszélgettem valakivel így a permakultúráról a napokban, és hogy azt fogalmazta meg, hogy oké, permakultúra, de hát az őseink is ugyanezt csinálták, vagy ezt a tudást ők így tudták, hogy akkor nem tudom, a paradicsompalánta mellé mit kell ültetni, vagy hogy kellett tyúk, nem tudom, ahhoz, hogy megegye ezeket a bogarakat, szóval, hogy erről te így mit gondolsz, hogy ez tényleg így van, hogy ezt így tudták, vagy miben más mondjuk a permakultúra, mint amit mondjuk nem tudom, a nagyszüleink csináltak a saját kertjükben.
Nagyon sok mindent tudtak, és valóban, hogyha úgy tekintünk rá, az öregek is igazából permakultúrás gyakorlatot csináltak. A nagy különbség szerintem ugyanaz, mint a tudatosság alapú közösségek és a hagyományos alu közösségek között. Tehát azt is szokták sokan mondani, amikor mondjuk ökofalvakba szerveződnek emberek, akkor üljenek, nézzük őket, mert azt mondják, hogy hát de hát korábban is éltek falu közösségben, és van egy ilyen romantikája a régi falu közösségnek. Csak azt látni kell, hogy az nem egy tudatosság alapú volt, hanem egy születésen, tehát egy beleszületésen múló közösség, tehát abból nem lehetett nagyon kiszakadni. Tehát az nem azért volt, mert az ember átment egy folyamaton, és úgy döntött, hogy ő közösségbe akar élni, hanem el se tudta képzelni máshogy az életet. És kicsit ugyanilyen ez a gazdálkodási párhuzam is nekem, hogy igen, valóban a régiek azok nagyon sok szempontból természetközelien gazdálkodtak, vagy élték az életüket, akár a hulladékgazdálkodásra is lehet gondolni, vagy az energiagazdálkodásukra, de hogy ez egy kényszerűség volt, nem pedig egy szabad választás, és ezért nem húznék párhuzamot, mert permakultúrában pedig pont az a lényeg, hogy az ember az intellektusát használja, és ezzel, hogy tudatosan megvizsgálja a természet működését, így egyszerűen ráébred ösztönösen, és használ egy csomó olyan technológiát, ami a régmúltban nem létezett, vagy nem nagyon tudatosan használták, hogy így mondjam. Illetve hát a technológiai része is egy különbség, hogy a permakultúra egyáltalán nem technológia ellenes, csak mindig azt mondja, hogy a technológiát a maga helyén kell kezelni. Tehát, hogy a permakultúra nagyon is, szokták úgy is mondani, hogy a lusta kertésznek a technológia, vagy a lusta kertésznek a módszere, mert hogy egyébként az emberi energiát se szereti elpazarolni. Míg a régi időkben azért kemény fizikai munkák voltak, amiket nem biztos, hogy a mai világban szívesen csinálnánk. A permakultúra azt mondja, hogy hát nem is kell visszatérni ezekhez, mert hát ez nem volt jó. Hanem találjunk ki egy jó technológiát. Lám-lám már létezik egy jó technológia ahelyett, hogy kézzel őröljük a vagy gabonát. Most hülyeséget mondok, mert nem kézzel őrölték a gabonát, de hogy értitek, tehát hogy lehet alternatív módszereket, modern technikákat használni, csak azokat mindig a helyén kell kezelni, és nagyon okosan kell beilleszteni egy rendszerbe. Ugye ezt mondtam az elején, hogy egy rendszer szemléletről beszélünk, és ahol különböző elemek és funkciók vannak a rendszeren belül, és ezeket különböző technológiákkal tudjuk kielégíteni, illetve egymást akár helyettesíteni. Tehát, hogy például egy régi gazdálkodásban lehet, hogy a kézikasza az egy jó módszer volt, de egyszerűen egy modern gazdaságban lehet, hogy ezt a funkciót igenis muszáj géppel betölteni, mert hogy az az energia meg idő, amit fölszabadítunk ezáltal magunknak, azzal más nagyon hasznos dolgokat tudunk csinálni. És akkor ilyen szempontból ez a technológia, ez nyugodtan alkalmazható a permakultúrában. Talán még egy példát engedjetek meg itt a technológia használatáról, mert ez nagyon megosztó szokott lenni, hogy a permakultúrában sokszor nagyon intenzíven avatkozunk be a természetben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például óriási markolókkal alakítjuk át a tájnak a szerkezetét. Elsősorban vízgazdálkodási beavatkozásokra kell gondolni, tehát nagy lejtőkön, ahol viszonylag nagy az erózió, oda kimegyünk markolókkal, és egyszerűen ilyen szintvonalassan úgynevezett övárok rendszert hozunk létre, ami megakadályozza, hogy a víz nagy sebességgel lemossa a tájról a talajt, és ezek ugye, amikor egy ponton érkezünk oda egy beavatkozásnál, egy permakultúrás rendszer, akkor azt látjuk, hogy Jézusom, hát ezek széttúrják itt óriási markolókkal ezt a gyönyörű szép domboldalt, Na de hát itt jön be a szemlélet, az, hogy egy permakultúrás tervezés az több száz évre szól. Tehát az, hogy most két évig kilátszik a puszta föld, annak megvan az oka, és lehet, hogy egy intenzív beavatkozás van abban a pillanatban, de ez hosszú távon a táj az meg fogja köszönni, mert csökken a vízerózió, mert föl tud halmozódni a humusz, ott elkezdődik egy talajépítés, és arra pedig már lehet növényrendszereket is telepíteni.
A technológia kapcsán, amit említettél, egyszer hallottam az egyik munkatársattól pont egy nagyon érdekes kijelentést, hogyha megszűnt, abba hagynák a talajforgatásos földművelést, akkor az ipari forradalom óta a levegőbe került széndioxid megköthető lenne, hogy ez tényleg ilyen apró változtatásokkal ekkora óriási eredményeket lehet elérni a globális felmelegedés terén, vagy ez erről tudsz egy kicsit mesélni? Vagy ez...
Igen, hát valóban hatalmas, ugye a három nagy széntároló közegünk van jelleg, ami nem a légkör, mert a légkörben ugye egyre több, ez a problémánk, a légkörben egyre több üvegházhatású gáz van, aminek az egyik része a széndioxid, de van még más pontos üvegházhatású gáz is. És ez a széndioxid elsősorban az óceánokban és az erdőkben tud elnyelődni, valamint a harmadik legnagyobb tározó az ugye a talajélet, és azzal, hogy a szántás útján folyamatosan átforgatjuk a talajt, ezek a szénkészletek egy nagy része visszaáramlik a légkörbe széndioxid formájában. És valóban, hogyha ezt most már egyre többen jönnek rá, ezt úgy hívják a regeneratív gazdálkodás, hogy talajforgatás nélkül egyre több szenet lehet fölhalmozni a talajban olyan módon, hogy az élő gyökerek, amiket bent hagyunk és nem forgatunk ki, azok ott is egy rendszert hoznak létre, tehát a talaj az egy szintezett rendszer, tehát hogy különböző mikrobák kérnek a felszínhez közel, ahol több az oxigén, és egyre lejjebb ott, meg egyre kevesebb az oxigén, és hogyha ezt fölborítjuk folyton és fölkavarjuk, akkor ezek az élőlények, amik alul voltak, fölőre kerülnek, elpusztulnak, amik fölül vannak, alulra kerülnek, és azok is elpusztulnak, tehát egyszerűen szegényítjük a talaj életet, a talaj mikrobákat. Fantasztikus gazdag élő hálózattal rendelkezik egyébként a talaj, nem csak baktérium, de gombák, meg egysejtűek, meg mindenféle férgecskék élnek benne, és azzal, hogy béké adjuk a talajt, valóban elkezdődhetnek olyan folyamatok, amik egy ilyen széndioxid, szén raktárként tudnak működni a talajoknál, és hát hogy most ez mekkora mértékű, erre folyanak kutatások, nagyon nehéz ezt kutatni, de az tény és való, hogy jelentős potenciál van ebben, hogy a talajművelést azt minimalizálni, vagy csökkenteni kellene, és ez valóban viszonylag nagy mennyiségű széndioxidot tudna kivonni a légkörből. Hogy most ez mekkora mértékű, hogy ez vissza lehetne fordítani, ez erre most nem vennék mérget, de biztos, hogy jelentős mennyiség lenne.
Szóval, hogy nagyon jól hangzik, amit mondasz, és azon gondolkodom, hogy ha ezeket így tudjuk, és logikus is, akkor miért nem alkalmazzuk mondjuk, tehát hogy mondjuk kisebb kertekben, el tudom képzelni, hogy ez könnyebben alkalmazható, de mondjuk egy ilyen 400 hektáros gazdaságban, vagy egy ilyen nagyobb területen, ez, tehát mondjuk megéri egy gazdának ezt mondjuk így alkalmazni, vagy ezt alkalmazni.
Igen, nagyon jó rész, ez a megéri szó, ez egy nagyon fontos a permakultúrában is, ugyanis jelenleg azért az agrárium az leginkább ugye nem csak élelmiszert állít elő, hanem sok szempontból pénzt is állít elő. Tehát ugye a mezőgazdaság, az ipari mezőgazdaság az körülbelül úgy működik, mint egy élelemgyár, tehát hogy akkor vagy leginkább hatékony, hogyha egyfélét termelsz, az nagyon hatékonyan, minél kevesebb akadályozó tényezővel dolgozol, tehát ugye ezek azok a nagy blúzatáblák, vagy kukoricatáblák, aminél még gyakorlatilag meg se kell fordulni szinte a kombájnnak, csak megy, az a leghatékonyabb, mert ugye be lehet állítani adott sebességre, GPS irányítja a gépet, és iszonyatosan hatékony. És ugye hogyha őszintén belegondolunk, nem az élelmiszertermelés a lényege, hanem az, hogy hasznot hozzon a gazdálkodónak. De a permakultúra ezzel szemben mindig is poli, tehát hogy polikultúrákba gondolkozik, tehát ahogy mondtam, hogy elemek és funkciók vannak egy rendszeren belül, ez nagyon-nagyon meghatározza azt is, hogy, hogy rengetegféle növénnyel dolgozik, amikor az élelmiszertermelés részéről beszélünk, és ebben a szemléletben ugye nem csak az, hogy legyen egy kis egy területből minél több egyfélét zsigereljünk ki, és azt adjuk el minél jobb áron, hanem ott egy sokkal komplexebb rendszereket hozunk létre, ahol lehet, hogy egyfajta termékből nem lesz sok, viszont rendkívül sok más haszonvét jelentkezik. Tehát, hogy gondoljunk például egy hagyományos régi gyümölcsösre, ahol szanaszét voltak ritkásan különböző gyümölcsfák, alattuk állatok legelésztek, meg tyúkok kapirgáltak. Ez egy olyan komplex rendszer, ahol rengetegféle haszonvétet lehet kiszedni, nem pedig csak egyet, hogy kukorica, vagy egyet, hogy búza, hanem ott ugye volt tojás, volt tűzifa lehullott ágakból, vagy a levágott ágakból, ugye gyümölcsöket szedtek ki, akkor a húsukat tudták hasznosítani az állatoknak, fejni tudták a terneket, és ezt mindezt egy területen úgy, hogy ez egy komplex rendszert alkotott. Kaszálni tudtak, és a szénát aztán fel tudták használni, tehát hogy rengeteg haszonvét volt. Jelenleg a mezőgazdaságban nem ez a szemlélet van, hanem hogy minél egyszerűbben, minél nagyobb hasznot tudjunk hozni. Tehát válaszolva a kérdésre, hogy mennyire éri meg a gazdálkodának, 400 hektáron is lehet permakultúrás rendszert építeni, nincsen területi korlátja ennek egyáltalán, főleg a harmadik világban több ezer hektáros permakultúrás projektek vannak, sőt Kínában csináltak egy tájrehabilitációt permakultúrás elvek alapján, ahol egy Belgium méretű területet vettek vissza a sivataktól, és vízgazdálkodási módszerekkel gyakorlatilag újra zöldítettek egy lepusztult területet. Nagy Plató néven lehet egyébként erre rákeresni, zseniális projekt. Szóval az más kérdés, hogy Kína és diktatúra és elég sok ember dolgozott ott, kézi munkaerőből nem volt hiány, de az a lényeg, hogy léteznek ilyen nagy kiterjedésű projektek, de nem, akkor nem egyfajta termékbe kell gondolkozni. Ugye a permakultúra maga is azt jelenti, hogy permanens agrikultúra, ezért nagyon fontos azt kiemelnem, hogy például az agrikultúrában, vagy a permakultúrában, hogyha a mezőgazdasági részre gondolkozunk, akkor mindig nagyon fontosnak a fásszárú növények, hiszen ezek, ugye permanens agrikultúra, az állandó mezőgazdaság, nagyon fontos volt, amit a Bill Morrison látott Ausztráliában, hogy az erdőben ugye nincsen letermelés, hanem folyamatosan van egy növényborítottság. Tehát erre kell törekednünk a permakultúrás rendszerekbe is, hogy ne legyen puszta föld, hanem mindig legyenek rajta valamilyen növények, ezzel is védve és óvva a talajt, és építve azt, és ezekre leginkább a fásszárúak alkalmasak, úgyhogy permakultúrás rendszerekben mindig nagyon általában sok fásszárút szoktunk használni.
Hamarosan folytatjuk. Hát nagyon tetszett, Matyi, amit mondtál, ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy lehet itt-onnan olvasni ilyen híreket, hogy ugye a Száhel, Afrikának a Száhel övezetében nagyon gyors a sivatagosodás, de vannak ilyen nagy zöld fal nevű projekt, meg, tehát, hogy ami arról szólna, hogy valahogy visszaszerezzék a sivatagtól ezeket a területeket, és hogy lényegében ott is lehetne a permakultúra elveivel, eszközeivel eredményt elérni, vagy tudsz ott is ilyen hasonló projektről?
Ezt nagyon jó, hogy felhoztad, Tamás, mert ezzel egész közel foglalkoztunk. A Pattern Wise-ot már említettem, ez a kis tanácsadó vállalkozásunk, és ezzel az első nagyobb projektünk az a Magyar Olimpiai Bizottságnak készítettünk egy fenntarthatósági tanulmányt, és ott jött be ez az afrikai úgynevezett Green Belt, tehát zöld övezet, vagy zöld öv, amit ahogy említetted, azzal a céllal indítottak el, hogy egy óceántól, tehát az indiaitól az atlanti óceánig terjedő zöld erdősávval próbálják meg megfékezni a Szaharának a szélesedését a Száhel övezetbe, ami ugye az egyik legszegényebb és legdurvábban alulfejlett része Afrikának. És az az igazság, hogy az elsőre korábban már elindult egy ilyen projekt a 2000-es évek elején, amikor csak ész nélkül elkezdtek ilyen külső forrásokból fákat ültetni, és nem igazán volt benne nagyon nagy koncepció olyan szempontból, hogy a helyieket mennyire vonjuk be. Tehát, hogy ha egy permakultúrás nyelvre fordítsam le, a people care része az nem igazán volt célkeretben. Tehát elkezdték küldetni a fákat nagyon nagy mennyiségben, és az történt, hogy egyszerűen nem voltak gondozva ezek a fák, az ott élőknek nem volt ez fontos, mert nem alhatták be őket, és elszáradtak, és rengeteg fa elpusztult, Tehát igazából egy sikertelen volt a projekt. Viszont nem adták föl, levonták a következtetéseket, és egy-két helyen, ahol jól sikerült, ott azt látták, hogy igazából a helyi közösségre kell alapozni ezt a dolgot. És újraindult ez a zöld övezetnek az ültetése, de már olyan módon, hogy a permakultúrás elvek szerint a people care is nagyon sok, hogy angolul használom ezt a terminológiát, tehát ez az emberek védelmére is nagyon nagy hangsúlyt fektettek, és elkezdték képezni az ott élőket, közösségeket hoztak létre, és megpróbálták velük megértetni, hogy ez értük van ez az egész, és bevonták őket az ültetésbe és a kivitelezésbe, és lám-lám, valóban az ott élők elkezdték magukénak érezni, megérteni ennek a lényegét, és ezáltal gondos gazdái lenni ezeknek az ültetéseknek. És azért említettem itt az Olimpiai Bizottságot, mert egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is részt vesz ebbe a projektbe, és a széndioxid kibocsátásának a teljes volumenét azt ilyen ebbe a zöld övezetbe elültetett fákkal kompenzálja, és erre próbáltunk egy ilyen magyar modellt is tanácsolni a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy lépjék meg ők is ezt, hogy a kibocsátásukat, a széndioxid kibocsátásukat valahogy egy ilyen élőhelynek a létrehozásával, egy közösség által vagy művelt élőhelynek a létrehozásával kompenzálják. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó irány, igenis a természetet most már sokszor segítenünk kell emberi erővel, mert sokszor olyan rossz állapotban van, hogy nem nagyon tud már olyan módon regenerálódni, ahogy elképzeljük, hogy jaj, hát csak magára kell hagyni egy területet, és visszanő a bozót. Hát sokszor már nem ez a helyzet, és igazából én ezért is szeretek most már nem fenntartatóságról beszélni, hanem inkább regenerációról, tehát ez egy sokkal proaktívabb kifejezés, ami arról szól, hogy akár a permakultúrával, akár más módszertanokkal próbáljuk meg gyógyítani a természetet, és segíteni abban, hogy gyógyítson magát, mert ezt a képességét egyre inkább elvettük tőle az elmúlt évtizedekben.
16. Benedek pápa mondja azt, hogy a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek. Ezt hogy látod, hogy függ össze így az emberi lélek a természet állapotán?
Igen, hát nagyon, hát humán ökológus is vagyok, és rengeteg etika óránk volt, és nyilván mélységesen egyetértek azzal, hogy hát a fogyasztói társadalom, illetve az emberiségnek ez a mérhetetlen bóhósága, amivel valahogy a fölhalmozás, meg ezek a, tehát hogy föl akar halmozni, hogy élvezeteket hajszol, ez mind-mind igazából oda vezet, ahol most tartunk. Tehát, hogy nő a fogyasztásunk, egyre többet akarunk, semmi nem elég. Egyszerűen ezek szaporítják el ezeket a sivatagokat. Az, hogy a belső igényeinket és a szükségleteinket, azokat nem immateriális vagy transzcendens célokkal akarjuk betölteni, hanem fizikai tárgyakkal vagy élményeknek az ösztönszerű hajszolásával. Most nyilván nagyon általánosítok, de hogy összességében a problémáknak ez az eredeti gyökere, és ebből következik minden pusztítás, ami jelenleg a Földön zajlik. Tehát, hogy akár gondolunk a hulladék mennyiségre, akár gondolhatunk ugye a mérhetetlen erdőpusztításokra, ugye az is nem azért zajlik, mert az ott élők szeretnék kiirtani az erdőiket, hanem azért zajlik, mert bányákat nyitnak, amikben olyan ásványkincseket bányáztak egyébként gyerekek, amelyek bekerülnek a laptopunkba és a telefonjainkba, és erre van igény, és erre fizetnek az ázsiai, meg vagy a fejlett világnak a gyártói, és egyszerűen kényszerűségből kénytelnek ezt megtenni. Pont múltkor láttam egy elég szomorú dokumentumfilmet a csokoládé fogyasztásról, illetve a kakaóbab termesztésről, hogy milyen körülmények között gyermekmunkával termesztik a kakaót, és ahogy a láncon így végigmegy a kakaóbab, így valahogy hirtelen így összeöntik őket, meg így kavarodásra, és akkor a végén, miközben már elér Svájcba, meg Belgiumba, ott rányomják, hogy hát ez egy fenntartató rendszerből származó kakaóbab. És akkor a fickó meg utána járt, hogy ja, egyébként gyerekmunkások dolgoznak rabszolgaként a kakaóültetvényeken. Tehát valahogy így csúszik félre egy csomó minden, és hát ember legyen a talpán, aki, aki mindenben etikusan tud dönteni, és jó emberként jó döntéseket tud hozni, mert egyszerűen valahogy a rendszer már egy ilyen, egy nagyon rossz pályára állt rá, amiből nagyon nehéz kiszabadulni. De a permakultúra ebbe igyekszik segítséget adni, illetve talán ugye a pápai enciklika is erről szólt, hogy erre hívja fel a figyelmet.
És ahogyan így mi hatunk a természetre, vagy a belső sivatagjaink hatnak a természetre, hogy ha mi ezt elkezdjük gyógyítani, ez talán vissza is hat ránk, hogy te így mit tapasztaltál, hogy amikor így megtanultad a permakultúrát, vagy ez hogyan hatott a saját életedre vissza? Volt-e valami, amit így át tudtál venni így lélektani szempontból?
Egyik talán legfontosabb az életemben ez a természettel való kapcsolat, és mindenre kiterjed ennek a hatása az életemre. Ugye én Budapesten nőttem föl, de jelenleg egy kis zalai faluban lakunk Kerkőkutason, és hát azért költöztem ide, mert melegem volt a nagyvárosi létben, mert a nagyvárosi lét is valahogy arra predestinál, hogy tehát nehéz úgy, nem mondom, hogy predestinál, mert nem akarok megint általánosítani. Rám úgy hatott, hogy egyszerűen pont ez a kiüresedés, meg a sivatagosodás felementem, és mindig vágytam vissza a zöldbe, a természetbe, hogy tudja kapcsolni önmagomhoz, és Istenhez, és a többi emberhez. És akkor ilyen szempontból segítség volt a COVID, hogy akkor ezt így megléptem, és aztán nem is tértem vissza a városba. Tehát egészen fontos ez nekem a személyes életemben. És a permakultúrával kapcsolatban, ugye én életemben először hallottam már még itthon róla, de én utaztam másfél évet hátizsákos turistaként Dél-Kelet-Ázsiába, meg Ausztráliába és Új-Zélandon, és először igazából egy ilyen permakultúrás rendszert Malajziába láttam a dzsungelbe, és hát fantasztikusan hatott rám az, hogy így is lehet élni, ilyen békésen és harmóniában természettel, és közben mégis micsoda bőséget ad a természet. Nyilván az egy trópusi környezet, tehát ott mindig érik valami gyümölcs, meg rengetegféle fajgazdag növényvilág van, de hát akkor is ez egy jó, ilyen szempontból egy jó iskola volt. És aztán utána Ausztráliában, meg Új-Zélandon ökoközösségeket, ökofalvakat is látogattam, ahol szintén nagyon sokban használták ezeket a permakultúrás tervezési elveket, és ott is azt láttam, hogy ez a természettel való együttélés, ez mennyire pozitív irányba változtatja meg az embereknek a szellemét, meg a szellemiségét, és hát ezek mind-mind arra sarkaltak, hogy az én személyes életemben is olyan változásokat eszközöljek, hogy nem csak, hogy leköltöztem ide Zala megyébe, de hogy közösségeket szervezek, és megpróbálom ezt a családi gazdaságunkat, vagy birtokunkat is egy ilyen közösségi permakultúrán alapuló, hát egy ilyen helyé, egy ilyen kis hubbá, vagy közösségi térre alakítani.
Érdekes, amit mesélsz az utazásodról. Manapság egyre népszerűbb ez, hogy emberek hosszabb utakat tesznek hátizsákkal, és jó magam is túl vagyok pár ilyenen, és hogy érdekes, amit mondasz, hogy ezek nem csak nem egyfajta menekülés, vagy ilyen hedonista utak, hanem valójában az ember azzal, hogy rengeteg mindent lát a világból, a saját hivatásához is közelebb kerül, hogy te így hogy látod így ennek a szerepét, vagy mit tudsz mondani a fiataloknak, hogy érdemes elindulni, vagy...
Igen, mindenképpen én örülök, hogy az egyetem után kezdtem el utazni, mert egy humán ökológusként iszonyatosan izgalmas volt az, hogy a gyakorlatban is tudtam találkozni azzal, amit tanultam az egyetemben, és azokkal az emberekkel, akik egyszerűen élik azt, amiről mi mondjuk elméletbe tanultunk, és nagyon sokat segített. Mindenképpen azt is kiemelném, hogy hosszú távra jó elmenni, én ezt nagyon éltem, hogy hosszú ideig tényleg kikapcsolni az itthoni dolgokat, és így belemerülni az élménybe. Kicsit ugye megtapasztalni azt, például az is nagyon izgalmas volt, hogy a világ másik felén is mennyire hasonlóan gondolkozik egy csomó ember egy csomó kérdésben. Tehát annak jelen egy más kultúra, de hogy így látják. És akkor ez egy picit ilyen, ez az ilyen egész emberiség összetartozik érzést erősíti, vagy erősítette bennem mindenképpen, és rengeteget töltöttem belőle. A másik, ami mondjuk az emberi oldala az, hogy a világ az nagyon sok helyen nagyon jó, és nagyon jó emberek vannak, tehát hogy iszonyatosan sok segítséget kaptam, meg rengeteget tanultam, ami nagyon jó volt, és hát mindenkinek javaslom, hogy ha nincs pénze, mint ahogy nekem sem volt olyan sok az utazás alatt, hogy önkénteskedjen. Erre már most rengeteg lehetőség van, különböző honlapokra lehet regisztrálni, ahol várják az embert, hogy egy kicsit segítsen, és sokkal többet kap vissza, mint csak azt, hogy szállás meg ellátás. Illetve hát most visszatérve ezt, hazahozva ezeket az élményeket, igazából ez rengeteg mintát is láttam, és ezt ezt a Zalai projektet is úgy akarom megcsinálni, hogy ezeket a mintákat megpróbálom beépíteni. Tehát, hogy például ez is egy ilyen nyitott orta szeretne lenni itt nálunk, hogy érkezzenek ide önkéntesek, és vegyenek részt ennek a létrehozásában, tegyék le ide a névjegyüket, tanuljanak is belőle, kapcsolódjanak a többi emberhez. Most éppen jövő héten kezdődik egy 3 hetes nemzetközi önkéntes táborunk itt Kerkőkutason, ami egy nagy vállalás, de remélem, hogy jól fog sikerülni, és azért jó, mert hogy itt a gyakorlatban is ki lehet próbálni a permakultúrának egy csomó, hogy is mondjam, gyakorlati részét, például, hogy hogyan lehet használt régi építőanyagoknak új életet adni, és nem feltétlenül eldobni, hanem kreatívan újra használni, és így még sok-sok évig tud minket szolgálni, ahelyett, hogy újat vennénk, amit ugye valahogy le kellett gyártani rengeteg energiával, meg erőforrással. Ez most csak egy példa. De hát ezek, én nem lennék itt szerintem, hogyha ez az utazás nem zajlott volna le. Szóval mindenkinek nagyon-nagyon javaslom, és ezúton is minden hallgatót bátorítok, hogy írjon rám nyugodtan, és segítek elindulni ezen az úton.
Ferenc pápa is megfogalmazza a Laudato Si-ben, hogy fontos, hogy felelősséget vállaljunk, akár ilyen politikai szinteken is. Te ezt hogy látod meg, hogy tudod így a saját életedben megvalósítani?
Hát ugye eredetileg a politika az a közös ügyünk intézése volt, és hát a környezeti ügy az egyik a legfontosabb közös ügyünk, az, hogy milyen világban élünk, és mi vesz minket körül. Ezért, és ugye ez biztos már közhely, de ugye idiótáknak hívták azokat a ukkori Görögországba, akik részt vettek volna a politikába, és mégsem tették meg. És hát most ugye mindenki részt vett a politikában valamilyen módon, és viszonylag elég sokszínű módon, csak valahogy itt Kelet-Európában ez nem igazán alakult ki, ugye erre szoktuk mondani, hogy kicsit ilyen demokrácia deficitben élünk. De nagyon fontos, Lányi András szokta mondani, aki ugye az egyik tanárunk volt, meg a humánökológia szaknak a létrehozója, hogy tulajdonképpen egy darab jogszabály az többet ér, mint 1000 önkéntes óra, vagy nem is tudom, nem tudom pontosan idézni, és ezért elnézést is, András, hogy hallgatod a műsort, hogy tulajdonképpen egy iszonyatosan a hatékonysága egy jogszabálynak az óriási tud lenni, és sokkal nagyobb, mint hogy az, hogy most én hány darab nejlonzacskót nem vettem le, ha olyan vászonzacskóba raktam. És én nem akarom kicsinyíteni az egyéni cselekedéseket, mert nagyon fontosak, de elsősorban etikai szempontból fontosak, azért, mert hogy jó azt tenni, mert azt gondolom, hogy az a helyes, hogy úgy élem az életemet, de nagy rendszerek megváltoztatásába, egy ilyen komplex világban, amiben most vagyunk, akkor igenis nagyon fontos az, hogy a politika, a hatalomnak az alakítása az tud igazán gyökeres és mérható változásokat, és elég nagyszabású változásokat eszközölni, amelyek paritásban állnak azzal, hogy egyébként milyen komplex problémahalmazzal állunk szembe egy az ökológiai válság kapcsán.
És ha ilyen magas szinteken lennél, akkor milyen intézkedéseid lennének, vagy mi lenne az első intézkedésed?
Köszönjéket tudok mondani, de az biztos, hogy Magyarországon most az egyik legégetőbb az a szó szerint a legégetőbb probléma az, hogy az utcákat fűtjük, tehát hogy főleg ezek a régi káderkockák iszonyatosan sok energiát pazarolnak el, tehát hogy Magyarországon a lakossági energiapazarlást azt ilyen 30-40%-kal lehetne szerintem csökkenteni azzal, hogy ilyen gigászi épületszigetelési programokat lehet indítani. Ez most azért kicsit közhelyes, mert hogy vannak politikai pártok, akik szintén ugyanazt mondják, mert annyira egyértelmű, és ezzel nem tudok vitatkozni, hogy ezt meg kellene lépni. A másik dolog, amit kiemelnék, az a vízgazdálkodás, tehát hogy nagyon nagy hangsúlyt tennék a vízgazdálkodásra. Egyszerűen vissza kellene adni a vizet a tájnak, és egy olyan tájgazdálkodási modellrendszert kellene kiépíteni, ami sokkal inkább egybe együttműködik a természetes vízfolyásokkal, egyszerűen fél sivatag most már a Duna-Tisza köze, és kongatják egy csomóan a vészharangot, de valahogy a kormányzat nem, vagy csak nagyon-nagyon lassan reagál ezzel kapcsolatban. Pedig ez a több százezer ember él gazdálkodásból, őket valahogy ebből ki kéne húzni, ebből a csávából. Ezt emelném még ki, illetve hát amit szintén nagyon fontosnak tartok, és mondjuk a fogyasztási oldal, vagy az élelmiszerbiztonság, az pedig a helyi piacoknak, a helyi élelmiszertermelésnek a megerősítése olyan módon, hogy aki gazdálkodni szeretne, elkötelezett, akár fiatal gazdálkodó, azt minden eszközzel kell segíteni azért, hogy piacra tudjon lépni, illetve először földhöz tudjon jutni, megfelelő tudással rendelkezzen, illetve piacra tudja juttatni az egészséges helyi termékét, és ne legyen az, hogy több száz vagy több ezer kilométer szállítgatjuk ide-oda az élelmiszert, miközben a helyi gazdálkodó meg nem tudja értékesíteni a portékáját. Tehát erre fektetném a legnagyobb fókuszt, annál is inkább, hogy Magyarország egy agrárország, és szerintem a legnagyobb potenciál, vagy nem a legnagyobb, mert nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de egy nagyon nagy potenciál az agrár meg élelmiszertermelésben van Magyarországon, a minőségi élelmiszertermelésben. Most ezeket említeném, de nyilván napestig lehetne sorolni, mit kéne máshogy csinálni. Például, ha energiáról beszélünk, akkor ugye a szélkerekeknek a engedélyeztetését újra kellene indítani, de szerintem nem menjünk el egy ilyen szakpolitikai beszélgetésbe talán. De a fontos, ami fontos a Laudato Si-ben, hogy igen, politikailag aktívnak kell lenni mindenképpen.
És te hogy látod, hogy Magyarországon így ha nem is a politika szintjén, mint mondtad, hogy sok intézkedés késik, vagy nem történt meg, hogy így a permakultúra mennyire ismert már így a lakosság körében, vagy mennyire széles a bázisotok?
Elképesztő, hogy mit dobott a Covid egyébként. Tehát ugye a Covid az mindenkit megijesztett, meg elgondolkodtatott, hogy na akkor mi történt? Azok a rendszerek, amikben mi bíztunk, hogy megrendelem Kínából és eljön, meg hogy van WC papír a boltban, ezek megremegtek, megrecsentek, és megmutatták azt, hogy igazából ezek sérülékeny rendszerek, és ez nagyon sok embert ráébresztett, persze nem mindenkit, és mi az, hogy sok, de mondjuk tehát látványos növekedést mutat azon emberek száma, akik elkezdtek érdeklődni az önellátás, a vidéki élet, a nagyobb függetlenedés irányába érdeklődnek, és hát ez látszódott például az Egyesület, a Magyar Permakultúra Egyesület tagságán is, tehát hogy elkezdtek beáramlani viszonylag sokan újak. Egyre többen rendelnek ugye ilyen tervezéseket, tehát hogy szeretnék a saját kis birtokukat egy kicsit tudatosabban kialakítani, a permakultúra szemléletét, azt szeretnék beépíteni a területükbe, egy olyan kis életteret létrehozni, ahol biztos, egy minimálisan növelhetik az élelmiszerbiztonságukat, vagy vízbiztonságukat, vagy energiabiztonságukat. Tehát abszolút azt gondolom, hogy növekszik. Egyszerűen nagyon szomorú ezt mondanom, de hogy a föld állapota, illetve az a fajta negatív spirál, ami látszódik, hogy nem igazán látszódik, hogy kifele lábalnánk ebből az ökológiai krízisből, az egyszerűen azt szüli meg, hogy egyre többen jönnek erre rá, és egyre többen keresik a megoldásokat. És a permakultúra az egyik ilyen megoldás, és emiatt ezen emberek száma nő. És ugyanilyen lehet látni, hogy például ugye van a Gyűtment Fesztivál, vagy Gyűtment Mozgalom, azon emberek, mint amilyen én is vagyok, akik városból a vidékre költöznek, és ott új életet kezdenek, valamiféle alternatív élet, tehát ezeknek a száma is fokozatosan nő. Tehát, hogy sokkal besokalnak a várostól, nem érzik azt, hogy az a természetes közegük, jobban szeretnének kapcsolódni önmagukhoz és a természethez, amiket már ugye én is a saját sztorimban elmondtam, és emiatt ők kiköltöznek. És akkor a kiköltözéssel együtt jár egy csomó minden, például az, hogy a birtokukat szeretnék permakultúrálisan kialakítani.
Ki szeretne többet informálódni erről, az hol keresgéljen meg? Téged hol lehet elérni?
Permakultúra.hu, a Magyar Permakultúra Egyesületnek a honlapja, illetve fontos kiemelnem, hogy Magyarország egy másik csapat is foglalkozik permakultúra oktatással, illetve tanácsadással. ez a permaculture.eu, az életfa permakultúra, illetve ami mi, ugye említettem, hogy mi is, nekünk is van egy ilyen tanácsadó vállalkozásunk, ez a Patternwise Kft., ebbe dolgozunk, és ilyen projekteken dolgozunk aktívan, most legutóbb az elmúlt két évben egy 90 hektáros permakultúra alapú rendezvény helyszínen dolgoztunk, Somogy megyei Lengyel-Tótiban, akit érdekel, az jobban azt rákeresett, hogy Manas Garden projekt Facebookon, és hát még számos, most egyre többen egyébként, ezek is egyre jobban növekednek, hál' Istennek, eddig nagyon hiány volt jó tervezőből, de most elindultak ilyen tervezőcsapatok, akik segítik az embereket, és tudják mentorálni őket abban, hogy ha ráléptek erre az útra, akkor hogyan tudják a saját kis birtokukat, vagy életüket ilyen permakultúrás irányba terelni. De alapvetően permakultúra.hu az ott nem téved senki, ha arra indul.
Nagyon köszönjük ezeket az információkat, Matyi. Fogunk tenni a posztba, meg a cikkbe, meg Spotify-ra is linket ezekhez, illetve ehhez a afrikai zöldöföz, még a kínai a sivatagnak a visszazöldítéséhez is, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és drukkolunk, hogy ezek a dolgok, ezek minél több emberhez eljussanak.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgatták a műsort.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!